Sziasztok! Ez itt a Laba Hungary Okosnak Lenni Jó csatornája, ahol piacvezető cégek elismert szakembereivel beszélgetek. A Laba egy több éves múlttal rendelkező nemzetközi üzleti iskola, ami már hazánkban is megnyitotta online kapuit. Ha elkötelezett vagy a szakmai fejlődés iránt, és szeretnél a legjobbak közé tartozni, akkor fedezd fel a Laba kurzusait.
Bitai Andrea vagyok, és Vas Melindával beszélgetek, aki a svédországi Volvo Group munkavállalói élményért felelős szakértője. A témánk a munkaadó és a munkavállaló átalakuló kapcsolata lesz. Szia, köszönöm, hogy itt vagy!
Szia, Andi, köszönöm szépen a meghívást, és én is üdvözlöm a hallgatókat!
Kezdjük először is azzal, hogy miért fontos a munkáltatói márka kialakítása, milyen előnyei vannak egy jó munkáltatói márkának, mesélj kérlek erről!
A történet igazából szerintem ott kezdődik, hogy munkáltatói márkája minden cégnek van. Akár aktívan dolgoznak érte, akár nem. Ugye itt lehet jól megfogni az egész fogalmat, hiszen el tudjuk képzelni, hogy milyen erős reputációt tudunk építeni mondjuk egy adott cégnek, hogyha az tudatos, megalapozott lépések előzik meg. Valójában a határa csillagos ég, hogyha így gondolkodunk, úgyhogy persze a megfelelő kapacitás és erőforrások is kell, hogy támogassák ezt a folyamatot. Viszont azt semmiképpen nem szabad elfelejteni, hogy a stratégiai munkáltatói márkaépítésre időt kell szánnunk, mert ez egy hosszú távú befektetés a cég számára, ha igazából a hatást is úgy szeretnénk mérni, és nyomot hagyni a munkaerőpiacon ezzel. Még egy dolgot kiemelnék, hiszen maga az employer branding nem egy gyors megoldás a felmerülő üzleti igényekre, hogy ezt sokan hiszik, hanem teljesen más, egy hosszú stratégia. Nem csupán egy menő kampány vagy egy hangzatos hívószó, hanem tudatos stratégiai folyamatoknak az összetűzése, melyek több funkciószoros együttműködésén alapszanak. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez fontos elvinni magunkkal, hogy nem egy gyors megoldás, amit az employer branding kínál, hanem egy sokkal inkább hosszabb folyamat és stratégiai tervezés.
És hogyha egy kicsit konkretizálni szeretnénk ezt a fajta hosszúságot, akkor miben gondolkodjon az ember, hogy mennyi idő az, ami után mondjuk már kéne, hogy valami eredményt lásson? Tehát itt most egy évről beszélünk ilyenkor, amikor már lehet mérni mondjuk az eredményét, vagy 10 évről? Tehát így nagyjából milyen időtávra gondolsz?
Azt gondolom, hogy minden egyes üzleti igényt először fel kell mérnünk, hogy ezt tisztán lássuk. Mi az, ami előttünk van, mint üzleti hatás, mire szeretnénk tényleg megoldásokat hozni. Én azt gondolom, hogy az employer branding kialakításával olyan hatásokat tudunk elérni és mérni, amely a felső vezetői célokkal is összhangba tud lenni hosszú távon. Ez azért fontos, mert hogy ezek a felső vezetői célok általában nem egy évre szólnak, hanem akár kitekintenek 3-5 évre előre. Ezért fontos ezt mérlegelni, hogy a saját identitásunkat ezzel együtt tudjuk életre hívni, még ezt a folyamatot végigjárjuk. Tehát, hogy miért vagyunk mi igazán egy jó munkahely, és miért jó ez a közösséghez tartozni. Egy közösségépítés az sokkal hosszabb folyamat, hiszen nem egy 3 hónapos projekt, amit szépen bemérünk és validálunk, hanem sokkal inkább egy hosszabb tervezés. Én itt igazából azt tudnám még kiemelni erre, hogy a vállalat számára a saját dolgozóink a legértékesebb eszközök, szóval ezt is mindenképpen fontos szem előtt tartani, hiszen egyre többen ismernek rá a mostani átrendeződő munkaerőpiacon is. Fontos, hogy megmutassuk, minden aktivitás mérhető, így adatokkal tudjuk alátámasztani az eredményességet, és igazából ezeket a beazonosított üzleti igényeket is. Úgyhogy ezt a kettőt fontos szerintem kéz a kézbe tartani, hogy a stratégiai üzleti célokat tudjuk ezzel megcélozni, és nem csak az úgymond quick win-eket, rövid kampányokat, színes hívószavakat. Tehát én azt gondolom, hogy ez inkább egy 3-5 éves tervezés kell, hogy legyen.
Tudnál esetleg pár példát mondani arra, hogy mikre nyújthat általában megoldást?
Alapvetően, amikor az employer brandingről beszélgetünk, akkor a fő két pillért érintjük, ugyanis egészen meghatározó, hogy mi az, amit a külső piacon nyújtunk employer branding tekintetében, hogyan vonzunk be a munkavállalókat, a potenciális jelölteket, és természetesen emellett hogyan építjük a hírnevünket, a munkáltatói márkánkat. Ez egy nagyon erős pillér. Itt rengeteg minden aktivitás tartozik ezen lába le, tehát ha csak arról beszélgetünk, hogy a social médián mennyire vagyunk aktívak, mennyire színes portfóliót használunk üzeneteinkbe, milyen videótartalmakat gyártunk, milyen csatornákat használunk posztolásra és az üzeneteink megosztására. Emellett nagyon fontos például a fiatalok elkötelezése. Őket hogyan tudjuk megszólítani? Az egyetemi kapcsolati rendszerinket hogyan tudjuk kiépíteni? Akár stratégiai szintre emelni? Tehát mondjuk nem csak egy állásbőrzén megjelenni, vendégelőadásokat adni a cég nevébe, hanem hogyan tudunk tényleg hosszú távon hatni, hogy ez az edukációs folyamat elinduljon, és ezek a fiatalok már felnézenek ránk, úgy tekintsenek ránk, mint egy cég, aki az adott szakmai témáját mentorálja. Úgyhogy ezek szerintem nagyon sarkalatos pontok, hogy hogyan tudunk tényleg magasabb szintre emelkedni, és nem csak az általános szinten megjelenni, és ez a külső pillér, ami igazából a munkaerőpiacon meglátszik. Uh-huh. Ennek van ugye a belső oldala és a belső lábazata, ami azt gondolom, hogy nagyon nagy figyelmet kapott az elmúlt időszakban, nem is kérdés, hiszen nagyon átrendeződött a munkaerőpiac, és a belső lábra, a belső kommunikációra sokkal komolyabb figyelmet fordítunk most már mi is. Ez miért fontos? Természetesen ugye a munkavállalóink elégedettsége a legfontosabb, hogy ők hosszú távon érezzék a törődést, és szeressenek az értékeinkkel azonosulni és nálunk maradni. Az sem olyan nagy titok, hogy a munkavállalói hírnevet leginkább a mostani munkavállalóink befolyásolják és alakítják, hiszen szájról szájra tud terjedni, hogy hol jó dolgozni és miért. Ezt sosem szabad elfelejtenünk, tehát bármit, amit prezentálunk és reprezentálunk a cég értékeiből, az fontos, hogy a mostani munkavállalóinknak is átadjuk és tudjuk őket ezzel azonosítani.
Mit tapasztalsz, hogy hazánkban mennyire figyelnek tudatosan erre a munkáltatói márkára a vállalkozások?
Magáról az employee brandingről már nagyjából szinte mindenki tudja, hogy mit érint, mivel foglalkozik, hiszen már a magyar piacon is itt van velünk egy jó 10-15 éve. Viszont, hogy pontosan milyen lépéseket kell tenni az erős munkáltatói márka felépítéséért, azt még mindig kevesen kezelik üzleti funkcióként, vagy úgymond értékként. Pedig természetesen én azt gondolom, hogy ez elengedhetetlen, hiszen a vállalaton belül a legtöbb dologra hatással van, így komoly figyelmet kell arra is fordítanunk, hogy ezt megfelelően építsük be a kommunikációnkba.
Mit gondolsz, mi lehet az oka annak, hogy még kevesen foglalkoznak így tudatosan ezzel?
Valószínűsíthető, hogy még nem figyeltek fel a nagy versenyre, a versenytársakra, és hogy milyen gyorsan el lehet húzni egymás előtt. Nyilvánvalóan nagy az átrendeződés a munkaerőpiacon, viszont nagyon sokan a belső értékekre, a belső kommunikációra fektették a hangsúlyt, ami egy nagyon fontos alapja egyébként a márkaépítésnek, és azt gondolom, hogy ott kezdődik, hogyan tudunk hitelesek lenni. Tehát ez egy nagyon jó lépés, hogyha belülről már elősek vagyunk. Viszont meg kell tanulnunk, hogy ezt hogyan tudjuk kifelé kommunikálni, és ezeket az értékeket hogyan tudjuk képviselni a külső munkaerőpiacon. Én azt gondolom, hogy most az elmúlt két év is, hogy a pandémia is beütött, teljesen átrendezett mindent, felborultak a prioritások, és a munkavállalók elvárásai is egészen átformálódtak. Úgyhogy erre nagyon nagy figyelmet kell fordítanunk, hogy hogyan tudunk hitelesek maradni az ő szemükbe, miközben egyre több promóciót és külső hirdetést nekünk is le kell vezényelnünk, hogyha tényleg egy erős munkavállalói márkát szeretnénk felépíteni. Én azt tapasztalom, hogy ez egyik legfontosabb szakmai feladatunk még mindig az, hogy meggyőzzük és edukáljuk a vezetői rétegek arról, hogy hogyan tudja őket segíteni ez a folyamat, hiszen különböző szervezeti kihívások vannak előttünk, de hogy már az előbb is említettem, az employer branding kívülről és belülről is a legtöbb folyamatra hatással van. Tehát maga ez a terepmunka hosszabb és összeszedett építkezést igényel az üzleti igények mentén, de ezért is fontos, hogy már az üzleti tervezés részesei legyünk, mi mint szakmai funkció, hiszen nagyon fontos, hogy megtaláljuk azokat a momentumokat, amiket be tudunk azonosítani, majd arra tudunk hatást gyakorolni a kreatív tervezésünk során. Tehát itt már hozok majd neked példákat, hogy ezeket miket értünk, de nagyon fontos, hogy az egész folyamatban már bevonódjunk, hiszen akkor fogunk tudni reagálni megfelelően ezekre a kihívásokra.
Tehát akkor végül is azt jól értem, hogy a meglévő munkavállalókra fókuszáltok elsődlegesen, és ez az, ami a leendő munkavállalókat is befolyásolni fogja hosszabb távon?
Azt gondolom, hogy mindenképpen. Tehát egyre nagyobb teret nyer az elkötelezés és a megtartás, hiszen ez egy nagyon komplex feladat. Maga a munkáltatói márkának a kommunikációját is ugye úgy kell kialakítanunk, hogy az hiteles és vonzó legyen, ugye belőle és kívülre is a kollégák számára, miket képviselünk, milyen értékeket közvetítünk. Jó magam is egyébként egy teljes életciklust átfogó pozícióra váltottam a területemen, hiszen hozzám is egyre közelebb került az aktuális munkavállaló igények kiszolgálása. Ahogy említettem, a pandémia alatt teljes előtérbe került az úgynevezett belső meghallgatás, vagy hogy erre kezdtük el építeni az elkötelezés témakörét. A kollégákat be kell vonni, és nagyon fontos, hogy a visszajelzéseikre kell alapozni a tevékenységeket, hiszen meg kell őket kérdeznünk. Ők tudják, hogy mire van szükségünk, és igazából a visszajelzés, amit adnak a munkánkra, az a legjobb validálási pont, amit mi be tudunk építeni és tudunk használni a munka folyamán.
Uh-huh. Érdekes egyébként ez a pandémiás helyzet, amilyen átalakulásokat hozott, mert ugye említetted most, hogy be kell vonni minél inkább a munkavállalókat, de valahogy ez a helyzet viszont egy picit eltávolította őket azáltal, hogy nagyon hosszúra nyúlt ez a home office uh-huh. időszak, meg nagyon sokan dolgoznak már rugalmas munkakörülmények között, kevesebbet járnak be az irodába, kevesebbet találkoznak egymással. De ebből mit tapasztaltál, hogy ezt hogyan lehet áthidalni, vagy mégis megoldani azt, hogy tényleg így bevonódva érezzék magukat?
Nagyon fontos ott kezdenünk, hogy életünk nagy részét a munkánkkal töltjük, ezért az is elengedhetetlen, hogy egy egészséges környezetet alakítsunk ki, amely nem csak biztonságot és a fejlődést kínálja a karrierút során, de ad egy olyan motiváló erőt, ami a mindennapok folyamán és balanszban tud minket tartani. Tehát ez egy nagyon nagy tanulás volt, én azt gondolom, az elmúlt pár évben. És látok is különbséget egyébként a különböző nemzetközi szinteket, hogy ezt hogyan lehet kezelni, és hogyan lehet hozzáállni. Viszont az nagyon fontos, hogy tényleg a munkavállalóinknál van a válasz mindenre. Ők tudják, hogy mit szeretnének, mi a prioritásuk, mi mentén szeretnének haladni, hogyan tudnak velünk azonosulni, és miért szeretnek egyáltalán nálunk dolgozni. De egyébként itt felhozom azt is, hogy azt is fontos feszegetnünk, ha esetleg kiderül, hogy miért nem szeretnek valamit. Miért nem szeretnek nálunk dolgozni. Mi az, ami elakasztja őket, hiszen azokból tudunk a legtöbbet tanulni, és következtetésként beépíteni az aktivitásainkba.
Igen, abszolút. És akkor itt meg is kérdezném tőled, hogy hogyan mérhető a munkád eredménye, hogyan tudsz így hosszú távon biztos visszacsatolásokat kapni a munkáddal kapcsolatban?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy a munkáltatói márkaépítésre az évek alatt folyamatosan keressük azokat a kérdéseket, számokat, amik reprezentálják, hogy miért is jó a márkánk, mitől erős, és nem csak attól, hogy ott vagyunk a piacon, és különböző kutatásokba díjazottként veszünk részt. Az természetesen egy nagyon fontos kimenetele, hogy ott vagyunk ezeken a ranglistákon. Én azt gondolom, hogy sokkal fontosabb, hogy mi hogy éljük meg ezt belülről. Ennek több aspektusa van, én az egyik, amit kiemelnék, az mindenképpen a vezetők elkötelezése, hiszen már említettem, hogy maga az edukációs folyamat miért fontos. Hogyha ők is látják ezt a stratégiai fontosságot, akkor ők is fogják támogatni ezt a tevékenységet. Ezzel ugye említettem, hogy üzleti célokat fogunk tudni közösen érni. Tehát ez a hosszabb folyamat, amit mérni tudunk, hiszen tudjuk vezetői célokhoz kapcsolni az employer branding folyamatot. Emellett ugye a belső elkötelezés, a megtartás témaköre, maga közösségépítés egy olyan humán perspektíva, ami kérdés nélkül visszajelzéseket fog nekünk adni. Ezek a visszajelzések az együttműködésünk legnagyobb alappillérét szolgálja, hiszen minden mérhető ilyen formában. Mi tudni fogjuk, hogy kiket szeretnénk bevonni, kik a célcsoportjaink, hogyan tudjuk formálni az aktivitásokat ezen visszajelzések mentén. Én azt gondolom, hogy ez az egyedi face-to-face visszajelzés az, ami nagyon mérhető és meglátszik a munkánkon. Mindemellett az is nagyon fontos, hogy a megjelenéseinkben sokszínűek legyünk, új csatornákat aknázzunk ki, és tényleg a portfóliunkat is folyamatosan bővítsük, hiszen ebből tudunk mi is tanulni, és rengeteg KPI-t tudunk ezáltal beépíteni a folyamatainkba. Az nem is kérdés egyébként, hogy nagyon fontos, hogy maga a munkáltatói márkaépítés az adott vezérelt legyen, hiszen ez egyik legfontosabb eszköz a kezünkben, hogy folyamatosan validálni tudjuk, hogy mit miért csinálunk. És egyébként ez a legfőbb kérdés, ami a vezetőknél is előfordul. Mi miért hatásos, és ezt ők is szeretnék látni. Természetesen ma már én azt gondolom, hogy nagyjából bármilyen komplex KPI rendszert ki tudunk építeni a mérhetőség érdekében, úgyhogy azt kell megfogalmaznunk első körben, hogy mit szeretnénk elérni. Ehhez pedig hozzá tudjuk rendelni majd a megfelelő célokat.
Kanyarodjunk át oda, hogy ahogy ezt az elején is említettem, te jelenleg Svédországban élsz és dolgozol. Mit tapasztalsz, hogy a magyar vállalkozások és a svéd vállalkozások körében mennyire van átfedés a munkavállalói értékrend között?
Bár még friss a tapasztalatom, azért van pár dolog, amit meg tudok veletek osztani, hiszen jelenleg a Volvo csoporton belül egy globális pozícióba tevékenykedem, így alakítom a munkavállalói élmény több területeit a cégcsoport számára. Úgyhogy ennek köszönhetően egy nagyon sokszínű kommunikációs csapat részese lehetek, így nagyon jól látni a különböző perspektívákat és látásmódokat. Nemzetközi szinten, hogyha kérdezed, első körben erre reflektálnék, nálunk vannak főbb országok, funkciók, itt például egy India, egy Brazil, egy francia vagy svéd értékrend teljesen más, és nagyban eltér egymástól. Viszont azt látom, hogy pont ezért izgalmas, amivel foglalkozunk, hiszen fontos, hogy meg tudjuk találni így is a közös hangot. Melyek azok az értékek, üzenetek, amik minden munkavállalót motiválni tudnak a közös célok elérése érdekében. Úgyhogy ez egy nagyon komplex folyamat, de én már most nagyon élvezem ezt az utat. Reflektálva a magyar és a svéd szintére, már most sok felismeréssel találtam magam szembe, hiszen a svéd cégkultúra egy teljesen szabadságot adó, kreatív munkavégzést biztosít a munkavállalók számára. Ez nyilvánvalóan más az országban mérő stressz szint miatt is, hiszen teljesen más az általános jólét. Svédország visszatérően ott van a top 10-ben, hogyha a legboldogabb országok listáját szemezgetjük, úgyhogy ez azért ad egy nagyon erős alap pozitivitást, amit én is próbálok és igyekszek beépíteni a szemléletembe, mind az üzleti világban, mind a magánéletben. De igazából a munkám folyamán, amit így megtapasztaltam, hogy maga a terhelés és a munkavállalók egyéni felelőssége máshogy néz ki. Hogyha nagyon le kéne egyszerűsítenem egy példával, akkor úgy mondanám el, hogy maga a felhatalmazás, amit a munkaadók adnak az egyének kezébe, az egy nagyon nagy bizalom, hiszen a vezetői réteg látszik, hogy megbízik az enyémekben. Ez egy kicsit meglepett először, hiszen nem láttam, hogy akkor hogyan élünk célba, hiszen minden, ami kezünkben van. Viszont nagyon fontos kiemelni, hogy itt minden konszenzusra épül. Így ez nekem egy nagyon nagy felismerés volt, hogy ők el is várják, hogy a döntéshozás előtt közös nézőpontra hozzuk a témákat, amit még őszintén nekem is tanulnom kell. De emellett, amit kiemelnék, hogy nincs hierarchia érzete az embernek, mindenki egy szinten van kezelve, így a közösségformálás fogalma is máshogy tud megvalósulni. Egyszerűen könnyedebb és lazább a munkaközeg. És itt még amit talán kiemelnék, hogy a svédeknél a work-life balance minősége valóban sokkal inkább megfogható. Tehát a vállalati programokon kívül a jó kommunikáció és a vezetővel kialakított bizalmi kapcsolat az alapja az egészséges munkakultúrának. Ennek megteremtése igazából az alapoknál kezdődik, hiszen az emberek szabad idejét tiszteletben tartják. Nekem az első példák, amik szembe jöttek, egyáltalán nem küldenek e-maileket a hétvégén, sőt, ők maguk küldnek haza délután, amint az idő lejártával, hogy töltsd inkább a családoddal az időt, vagy menj ki a természetbe, sétálj egyet. Ezek azért nagy változások, és kulturális szinten mérhetőek. Uh-huh. Ezeken kívül még talán kiemelném azt a prioritást, hogy mindenhol az egészség van a központban. Ugye a legtöbb cég is a juttatási csomagokban ezt nagy lelkűen honorálja. Röviden, hogyha összegeznem kéne, tényleg megvalósul az épp testben, épp lélek fogalma, amelyhez minden támogatást meg is kapnak a munkavállalók.
Ez nagyon-nagyon jól hangzik, tényleg. Szerinted ez Magyarországon is kivitelezhető, bevezethető lenne? Tehát azon gondolkoztam, miközben így hallgattalak, hogy tényleg nagyon ideálisnak és nagyon jónak hangzik ez, de én mégis azért a hétköznapokban azt látom, hogy még annyira távol állunk ettől a szemlélettől, mondjuk akár, amit itt kiemeltél, hogy hazaküldenek gyakorlatilag a munkaidő végén, hogy mennyi pihenj meg, legyél a családoddal, vagy sportolj, vagy valami. Tehát én ezt annyira nem látom jelenleg, de lehet, hogy te ebben is így jobban rálátsz a dolgokra. Mi a véleményed erről?
Én azt gondolom, hogy összességében a munkahelyi jólét mind ugye fizikai, mind mentális biztonságos érzetet jelent. Tehát ez nagyon fontos lesz mindenki számára, és én azt gondolom, hogy ez egy globális trend, ami várható. Hiszen fontos, hogy fejlődhessünk, tanulhassunk, és hogy inspiráló feladatok által motiváltnak érezzük magunkat a munkánk folyamán, úgyhogy ezt nagyon fontos a munkáltatói szempontból is összesíteni, hiszen ezt mind a munkahelyünken tudjuk megélni, és várjuk a munkaadónktól, hogy ebben hogyan tud minket támogatni. Maga az egészséghez való hozzáállás, én azt gondolom, hogy ez tényleg egy kiemelt prioritás itt Svédországban, de az elmúlt pár év azt is bizonyítja, hogy ezek a trendek máshol is elindultak.
A PwC tavaly is felmérte, hogy a munkaerőpiaci preferenciákat és ez alapján a világban zajló gazdasági események következtében felértékelődött az anyagi biztonság, a stabilitás és a hosszú távú karrier szerepe a munkavállalók körében. Változhat ez szerinted idén? Vagy ugyanez lesz az uralkodó irány?
Majdnem biztos, hogy várhatunk változásokat. Én azt gondolom, hogy az employer branding tekintetében is, hiszen átrendeződik a világunk, úgyhogy muszáj lekövetnünk ezeket a folyamatokat. Hogyha elsőként erre ki kellene tekintenem, valószínűsítető, hogy továbbra is az alapbér marad a legfontosabb szempont, hiszen növekvő bizonytalanságban egyértelműen fontosabb lesz az egzisztenciális biztonság az emberek számára. Mivel a legtöbb piacon rekordméretű a tehetséghiány az elmúlt egy évben, a munkaerőfelvétel nagyon is a jelöltek által vezérelt volt, úgyhogy nem csoda, hogy ezek kerekedtek ki a kutatásból. Viszont most a legtöbb régió, ország, tényleg globális szinten egy olyan gazdasági jelenséggel néz szembe, ahol a munkáltatók várhatóan visszalesznek majd a munkaerőfelvételből, úgyhogy itt az ideje, hogy a munkáltatók is újraértékeljék a piaci helyzetüket és a munkavállalókhoz kötődő kapcsolatukat. Ez alatt leginkább azt értem, hogy a megtartás az a fókusz, amit jobban ki fognak kerekíteni a 2023-as évben. Hiszen nem titok, hogy az alkalmazottak elvesztése a termelékenység csökkentését is jelenti, ugyanakkor a márka hírnevének a romlását is, úgyhogy ezt nem szabad elfelejtenünk. A munkahelyi stabilitás újra definiálása, mondjuk az idei évben, leginkább arról fog szólni, hogy hogyan tudunk olyan ígéreteket tenni, amelyeket be is tudunk tartani, mint munkáltató.
Milyen eszközök vannak egy vállalat kezében arra, hogy megmutassa ezt az oldalát, tehát hogy tudnak reagálni ezekre az igényekre?
Ahogy említettem korábban is, a ma kihívásai egyben a motivációnk is tud lenni, legalábbis én azt gondolom, hogy nagyon fontos ez a fajta hozzáállás, hiszen tényleg minden a feje tetejére fordult körülöttünk, úgyhogy egy új normában kell megtanulnunk előnyünkre fordítani ezeket. Mindent összevetve biztos a lehető, hogy 2023-ban a piac kissé másképp fog reagálni és kinézni, így elkerülhetetlenül meg fog változni a felvételi folyamat is. Hogyha ezekre az igényekre reagálni szeretnénk, én három témát emelnék ki, kezdve az onboardinggal. Ami azt gondolom, hogy már nem csak a tájékoztatásról szól, hanem magáról a kultúráról és a közös értékekről. Minden új alkalmazottnak a szervezetben töltött első pár hónap alatt ugye kell, hogy érezzen egy biztonságot, egy befogadást. Úgyhogy gondoskodnunk kell arról, hogy egy teljes képet fessünk a vállalat munkáltatói márkájáról, beleértve az előnyöket, és hangsúlyoznám, hogy a hátrányokat is valamelyest, hiszen ezek a kihívások a munka folyamán ki fognak ütközni, ezért el kell adnunk azt is, hogy vannak nem túl szép aspektusok is. Én azt gondolom, hogy sokkal fontosabb, hogy őszinték legyünk, és transzparensek a kommunikációba, úgyhogy a 2023-as év azt hiszem, hogy egy őszintén munkáltatói márka éve lesz, ahol a munkavállalók és a vállalat is kölcsönösen cserélnek majd értékeket. Emellett még kiemelném, akkor még két pontot hoztam neked ebben a témában. A digitális tartalmak, amelyek nem is kérdés, hogy az online hírnév kiépítése ugyanolyan fontos lesz, mint a korábbi években. Viszont a különböző csatornák kipróbálása, a tápfelvételbe is most már beletanultunk. Korábban olyan stratégiákat is figyelembe vettünk a jövőre nézve, ami most már az új norma részét képzik. Úgyhogy emellett én azt gondolom, hogy ez arra is készteti a vezetőket, hogy másképp közelítsék meg a munkáltatói márkaépítést, hiszen a munkavállalók már gyorsabban felmondanak. Néhányan már abban a pillanatban, amikor rájönnek, hogy nincsen már motivációjuk a maradásra, úgyhogy nagyon fontos aspektus, hogy hogyan tudjuk ezeket a multicsatornás megközelítéseket a vállalati előnyére kovácsolni. Lehet szó itt közösségi események szervezéséről, személyes találkozókról, vagy globális munkáltatói márkaépítési kampányokról. Én azt gondolom, hogy jövőre rengeteg friss és új kezdeményezést fogunk látni a piacon, és figyelni kell a versenytársainkat is, hogy ne maradjunk le. A tehetségek toborzásán túl én azt gondolom, hogy a jelölteket már nem lehet megnyerni csupán egy szép hívószóval és csodálatosan összeszedett vállalati előnyökkel, úgyhogy azt gondolom, hogy erre figyelmet kell fordítanunk a transzparens kommunikációban. Még egy dolog, amit kiemelnék, az az élő kapcsolat, az a vezetői bevonás. A munkáltatói márkát a gyakorlatban akarják látni az emberek, ez nem kérdés. Hiszen egyre nagyobb teret fognak nyerni a webináriumok, a különböző hackathonok, közösségi események, és mondjuk a konferenciák, ahol a vezetők is fel tudnak szólalni a márka reprezentánsaként. Ahhoz, hogy egy vállalat munkáltatói márkája felkeltse a jelöltek érdeklődését, a vezetőknek jobban meg kell kapcsolódniuk, így emiatt fontos azt is átgondolni, hogy egyáltalán miért csatlakoznak hozzánk a jelöltek. Mi az a unique selling point, amivel megszólítjuk őket? Vezetői szempontból, megint csak a stabilitásra visszatérve, meg kell gondolnunk, hogyan tudjuk kezelni a félelmeiket, hogyan válaszolunk el ezekre. milyen stratégiákat alkalmazunk a munkahelyi stabilitás biztosítására és ellen kihívások leküzdéséhez. Én azt gondolom, hogy ezek mind vezetői feladatok, ezért is fontos, hogy ezt már kéz a kézbe kezeljük a kommunikáció során.
Egy ilyen konkrétumot felhozva kérdezem tőled, hogy hogy látod, hogy a gyerekvállalást támogató aktivitások jelenleg mennyire lehetnek mondjuk sorsdöntőek olyan szempontból, hogy valaki választ-e egy vállalkozást, és elmegy oda, mint munkavállaló, vagy akár ott marad-e? Tehát mennyire van most jelenleg ezen hangsúly ezeknél a cégeknél?
Igen, a családi fókuszt még nem igen érintettük, bár látható, hogy magasan ott van a prioritási listán, akár a magyar piacon is, de akár most a nemzetközi szintén, hogyha körbenézek, ez már egy abszolút elindult trend. Mivel a munkavállalók továbbra is a személyes szokásaikhoz, gyakran a családi kötelezettségeikhez, például a gyermekgondozáshoz igazítják a munkahelyi életüket, ezeknek a kihívásoknak tükröződniük kell a vállalkozások által nyújtott támogatásokban is. Tehát a kérdésedre a válasz, mindenképpen kell vele foglalkozni, és én azt gondolom, hogy ez el is indult, hiszen nagyon sok példát láthatunk rá, hogy hogyan támogatják egyébként a családokat különböző juttatási csomagokkal. Én azt gondolom, hogy az is várható, hogy a vállalatok már a családra is kiterjesztik ezeket a csomagokat, például a partnerekre és a gyermekekre. Úgyhogy ezek azt gondolom, hogy várható támogatási formák, ezzel a piac elő fog rukkolni. És már azért láthatjuk, hogy nagyon sok munkáltató jelenleg is biztosít fizetett szülői szabadságot, ezt is tervezik bővíteni, ennek további lehetőségeit, úgyhogy mindenképpen nyitnak ebbe az irányba, annak érdekében, hogy tényleg magukhoz tudják vonzani a munkavállalókat. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ez megalapozott és átgondolt legyen, és itt is egy adatalapú stratégiát építsenek a munkáltatók, hiszen az emberek a kultúrájuk részeként élik meg ezt az egészet. Tehát, ahogy mondtad is, nagyon fontos egy családi aspektus. Valakinek ez lesz a top prioritása, ami alapján munkáltatót választ. Ez is nagyon fontos, hogy a juttatásokat így fejlesztjük, ezek mentén mérjük fel, hiszen erre is ott van a válasz a munkavállalóinknál. Ők tudják, hogy mit szeretnének, és miért szeretnének.
Most ha már ilyen fejlesztést említettél, akkor sokat lehetett hallani mostanában a 4 napos munkahét teszteléséről. Mi a véleményed, mi a tapasztalatod róla, hogy mennyire reális, hogy mondjuk a közeljövőben elterjedjen ez?
Nekem igazából nincs személyes tapasztalatom a koncepcióval, hozzám még nem ért el. A saját bőrömön úgymond nem tapasztaltam, de még mindenképpen távolinak látom magát ezt a 4 napos keretrendszert, hiszen hogyha körbenézek, mondjuk is Svédországban erre nincs is ilyen irányuló igény. Teljesen más a kultúra, és más prioritások is vannak, ahogy ezt már említettem. Visszatérve Magyarországra, azt gondolom, hogy az ötlet önmagában nagyon népszerű, és ugye jelenleg is folynak ezek a kísérletek a bevezetésre, de korábbi felmérések alapján az is kiderült, hogy a munkavállalók még nem feltétlenül tudják értelmezni ezt a keretrendszert, hiszen nekik is fontos, hogy ebben a változó gazdasági környezetben meg is tudják tartani azt a kompenzációs csomagot, amit az 5 napos munkarendben megszoktunk. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez nagyon sok kérdést felvet még, amire nincsen tiszta válasz. Viszont nagyon fontos, hogy ezeket a kísérleteket figyelemmel kísérjük, hiszen ez a tesztelési és fejlesztési folyamat nagyon sok mindent megmutathat nekünk, és sokkal többet tudunk tanulni belőlük majd a munkavállalóinkról, amit megint csak visszavezetek az employee brandingbe, hogy a legfontosabb inputunk, amit kaphatunk a munkavállalóinktól. Ha 5 év múlva tennéz fel ugyanezt a kérdést, lehet, hogy már sokkal több biztos lépést tudnánk körvonalazni a témába. Most én még ezt egy kicsit messzebb látom.
És összegezve, mik jelenleg a nemzetközi trendek az employer branding területén, és mi várható szerinted 2023-ban?
Én azt gondolom, hogy a munkáltatói márkaépítés egyik legnagyobb trendje az, hogy tényleg emberközpontú megközelítéssel induljunk el. Ezt már nagyon sokan gyakorolják, de jó magam is ezt, a humán oldalt szeretem erősíteni és gyakorolni. Úgyhogy igazából a tapasztalataim is azt igazolják, hogy sokkal inkább egy autentikus és vonzó márkát tudunk létrehozni, hogyha így nyitunk az emberek felé. Ahogy említettem, nagyon fontos, hogy meghallgassuk őket, mit akarnak, mire van szükségük. Mi ezekből az adatokból, információkból fogunk tudni táplálkozni, úgyhogy így tudjuk javítani a folyamatainkat, hogy jobb üzleti eredményeket is tudjunk ezzel elérni. Végsősorban az emberekért dolgoznak, nem a szervezetekért. Tehát a legjobb tipp, amit mondhatok ebben, amit igazából a nagyok is most már gyakorolnak, hogy hogyan hallgassunk többet és beszéljünk kevesebbet. Ez így elég érdekesen hangzik első körben, de ahogy már korábban is említettem, ha még többet tudunk meg a vállalati szerepkörökről, ki hogyan érzi magát nálunk, mire van szükségük, miért szeretnek nálunk dolgozni, olyan alapvető információcsomagot tudunk feldolgozni a folyamatainkba, ami elengedhetetlen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a meghallgatás egy nagyon fontos pillére lesz a 2023-as évnek, és hogy tényleg őszinte értékigéreteket tudjunk lerakni az asztalra.
Na hát én nagyon remélem, hogy ez a hozzáállás tényleg így el fog terjedni minél inkább a következő évben. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon sok sikert kívánok a LABA kurzusodhoz is.
Nagyon szépen köszönöm én is.
Köszönöm, hogy végighallgattátok ezt az epizódot. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornára, hiszen hamarosan újabb beszélgetéssel várunk. Amennyiben felkeltette az érdeklődéseteket a LABA Hungary online üzleti iskola, akkor a csatorna leírásban és az epizód alatt megtaláljátok az elérhetőségét. Sziasztok!